tiszteltetőim és uraim, köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt főigazgató asszony, tisztelt főigazgató úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák. Az első, amit eszembe jutott, az egy standard mondás, mely szerint a női erkölcs körülmények függvénye. Nem kell megvédülni, nem fogom megváltoztatni az előadások témáját. Természetesen jelezném, hogy standard egy imsovinista disznó volt, mert hiszen nem kellett volna ezt a női jelzőt használni. Ami miatt erre gondolok azonban az, hogy kicsit úgy vagyok, hogy egy másik klasszikusra térek, mint Luther a Nemzeti Irodalmi Gyűlés előtt, hogy itt állok, másként nem tehetek. De arról van szó, hogy mivel nem szeretnék tiszteletköröket futni, fölösleges tiszteletköröket futni, ezzel együtt mindenkinek olyan az illő tiszteletet, én úgy kerültem ide, hogy annól 2008-2009 óra levéltári szemre hasárgyaim, az általam egyébként nagyon becsült Gyáni Gábor kollégámból futottam egy kört, akörünk, hogy a levéltárazat érdemesen használni, kezelni, átrendezni az életeket, hogyan lehet ehhez visszatolni. Némiképpen a skizofrénis a helyzet. Konkrétan arra gondolok, hogy én ugye most a Történettudományi Intézetet képviselem, de hát 14 évet húztam le a Magyarországos Levéltárba, ami a jelenlegi Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár a leánykori neve. Jelenkori bölcs és állandó hivatali átszervezésnek köszönhetően most már uralja a teljes magyar levéltár ügyet. Nekép a félszívem az nekem levéltáros, tehát nem lehetetlen, hogy elfogult leszek onnan, amit mondani szeretnék. Amit pedig mondani szeretnék, az tulajdonképpen, hogy mondani úgy, hogy mondanom illik, az annak a felvázolása, hogy minémű történetíró irányzatok hogyan és miként viszonyulnak a levéltári anyag puszta létéhez, annak használatához, annak értelmezéséhez. Ezt alapvetően három dologra szeretnék felfűzni, három alapvető gondolatsorra. Hoznék néhány példát arra, hogy a mainstreamet, illetve a társadalom történetet, ezen belül a posztmodern képviselő kollégák egymáshoz és egymás nézeteihez miként viszonyulnak. Megpróbálnám ezt az egész viszonyrendszert fölvázolni, mert azt gondolom, hogy ez a viszonyrendszer sajnálatos módon olyan állapotban van, ami javításra szorult, a legvégén pedig nem spórolnám meg természetesen a saját véleményemet sem. Az egészhez már maga a cím is egy kicsit provokatív, tehát sikerült benne egy-két magyar szót is elrejtenem. Nem biztos normális dolog, hogy a társadalom történet és az úgynevezett mainstream egymással szemben kell, hogy dolgozzon, sőt megjelenik, és amire semmi szükség nem volna, lehetne enélkül is csinálni. A tények és értelmezések pedig onnan van, hogy annó domini hallottam azt a okosságot, hogy tények nincsenek, csak értelmezések. Ezzel nyilván lehet vitatni, én azt gondolom, hogy nincs olyan mainstreamhez tartozó történetíró épésszel, aki azt mondaná, hogy csak tények vannak, és nincs olyan társadalom történész, aki azt mondaná, hogy csak értelmezések vannak. Nyilvánvaló az iratok rejtenek bizonyos adatokat, ezeket akár tények is nevezhetem, ezeket kell nekünk értelmezni. Néhány idézettel kezdenék, illetve valóban azzal, hogy hogyan is indult ez az egész vita, hogy a levéltári források egyáltalán maga a történeti tudás a múlt feltárásának lehetősége relativizálható. Hajnal István mondta azt, amit a ma a Kora című folyóirat is használ, afféle mottóval szlogenként, hogy minden, ami emberi alkotás, ősidőktől fogva anyagi formákban maradt ránk, velünk rajtuk építkezünk tovább. Anyagi szerkezetre rakódik rá jelen életünk, mint valami koralképződmény, úgy tenyészik az emberi társadalom. Parasztói György ezt aztán gondolatot odáig bontotta ki, hogy a társadalom történet, az Annál iskola, most nem szeretnék ebben részletesen belemenni, mint valóban az a 20 perc rendkívül kevés, elindult abba az irányba, hogy ne csak a levéltári forrás tekintse a múlt letéteményesének. Azt gondolom, hogy ezzel kár vitázni. Nem vitatom, hogy volt olyan időszaka a történetírásnak, amikor azt gondoltuk, hogy valóban a régi iratokban minden benne van, mert ma már szerintem nincs olyan történész, aki komolyan gondolná, hogy attól válik valami értékes forrása, hogy levéltárban van, ha pedig nem ott van, akkor pedig nem értékes. Azonban azt is nehéz volna vitatni, hogyha bárki a múltat kezdik kutatni, hát azért a levéltárakat elég nehéz megkerülni. Nem véletlen, hogy a levéltárba kerültek ezek a források. Megfordítanám a dolgot, nem attól értékes a levéltári forrás, hogy levéltárban van, azért került be oda, mert értékesnek minősítették valamikor. Előfordultak balesetek is, tudunk olyanról, hogy megyei levéltárban leselejtezték 1849 és 60 közötti időszak forrásait, mondván, hogy ez nem a magyar történelem része az abszolutizmus miatt, láthatjuk itt hibás értékelésről volt szó, értékes forrásokat se rejteztek ki. Mindez a dolog, hogy hogyan válik relatíve az egész, egy Hayden White nevű ember nevűvel fémjelezhető, leginkább 1973-ban jelent meg neki egy meghatározó munkája, The Historical Imagination in 19th Century Europe címmel. Ennek a lényege az volt, ami végében a linguistic turn szóval határozható meg, mely szerint, kibontva ezt a tények nincsenek csak értelmezéseket, hogy valójában a múlt az eltűnik egyszer is mindenkorra, és ennek különféle lenyomatai maradnak meg. Ez lehet egy hivatalos irat, lehet egy nem hivatalos irat, viszont a múlt ilyen módon töredékesen nyomóban érződik meg, ebből viszont az következik, hogy bármiféle szöveg, ami fennmaradt, az valójában irodalmi szöveg, tehát nem a valóságot tükrözi, hanem a valóság egyfajta értelmezését, semmi többet. Ilyen értelemben tehát bármiféle történeti szöveg, és aztán az azokból alkotott, a forrásokból alkotott történeti szöveg is közelebb áll az irodalomhoz, mint sem ahhoz, amit történettudománynak nevezünk. Ő volt az, aki azt vetette föl, hogy vannak bizonyos adatok, és ezeket aztán mindenkori történész cselekményesíti. Employment angolul mondva, tehát a történelmet valójában a történész nem a lehetőségekhez mérten rekonstruálja, hanem egyúttal dekonstruálja vagy megkonstruálja. Nyilván ez egy megítélésem szerint, ezt mindig hozzáteszem, szélsőséges álláspont, természetesen nem lehet 100%-ig felmegyőríteni azt, ami egykor valamikor történt. Szerintem ezt épészen megint csak senki nem állítja. Nézzük azt, hogy például Takács Tibor hogyan fogalmazott 2007-ben a Források Tere című munkájában. Egy könyvet bírált, nem arról van szó, hogy melyik könyvet, sokkal inkább, hogy hogyan fogalmazta meg ezt a Heidenbachi gondolatot. A pozitivista történetírói hagyományt követve ő is vallja, hogy elég megfelelő forráskritika alá vetni az egykori iratokat, és azok magát a múltát tárják elég. Pedig közhely vagy annak kellene lennie, hogy a forrásként használt szöveges dokumentumok nem magát a múltat, hanem annak egyféle értelmezését tartalmazzák. Történelmi tények ezen interpretációk által teremtődnek, ezeken kívülálló elemi tények nem léteznek, a jelenből a múltról, egészen egyszerűen azért, mert a múlt már elmúlt. Érdekes szöveg, ennek kérdése, hogy ezek után miért nem is belevágni a történész szakmába. Tehát, hogy tagadjuk azt, hogy megpróbáljuk feltárni legalább valamilyen szinten, akkor nem tudom, van-e értelme csinálni. Nagyon érdekes dolog, hogy a úgynevezett mainstream, és akkor most maradjunk már innen a mainstream kifejezésnél, meg a társadalom történet hogyan és miként képes egymást bírálni. Nagy Csere Áron, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára munkatársa szintén egy recenziójában egy kifejezetten mainstreamnek írt művet bírált. A bírálatnak az volt a lényege, hogy kellő cinizmussal és tréfával ezt egy posztmodern munkának nevezte, amit a szerzők kellően meg is sértődtek, már-már hisztérikusan reagáltak. Őket így nevezik. Idézem a kritikát. És ez azért szépen mutatni fogja, erős tanításokban is kellünk mindjárt hozzá kell tennem, hogy a mainstream álláspontját hogyan mutatta meg Nagy Csere Áron. Következőt írta. Lehetséges, hogy Eszterházy Péter szintén tanácsokkal látta el a szerzőket, hiszen a figyelmes olvasó akár hivatkozás nélküli, még a bibliográfiából is kimaradó vendégszövegre is bukkanhat. Amennyiben az intertextualitás módszerét, amit a tudomány berkeiben többnyire még ma is vágjunknak bélyegeznek, szándékosan alkalmazza a szerző páros, őszinte örömmel köszöntöm a formailag mindenképp első magyar posztmodern történeti munka megjelenését. A név nélküli társszerzők beemelése mellett már a szerzőség homályban hagyása egyúttal jelentőségének megkérdőjelezése is posztmodern hatásra utal. A szerzők mindezek mellett több részt is közösen írtak. Hogy ez hogyan zajlott? Az alkotási kúra talán úgy, mint Konrád György és Szerény Iván klasszikus műve esetében, én elkezdtem egy mondatot, ő folytatta, vagy ő kezdte el, és én folytattam. A szerzők természetesen nem így írták a munkájukat, vegyük észre a munkát, amit Nagy Csere Áron alkalmazott. Láthatjuk azt, hogy valóban van egyfajta viszonyítás a két fél között. Amivel én a magam részéről találkoztam, amikor még a doktori iskolába jártam, a társadalomtörténeti tanszékre konkrétan, a gazdaság és társadalomtörténeti tanszékre, de országos levéltárban dolgoztam, de a legkülönfélebb véleményekkel találkoztam. Szélsőségekkel fogom mondani, és aztán köztem minden. Az egyik oldal az úgy viszonyult az egészhez, hogy ezek a hülyék ilyen lényegtelen dolgokkal foglalkoznak ott a társadalomtörténet tanszéken, testtartástörténet, meg ehhez hasonló, kizárólag az angol száz szakirodalmat ismerik, mert valami amerikai kitalált egy dolgot valamikor, nem foglalkoznak forrásokkal, egymást idézgetik, ezen kívül fogalmat nincs a hagyományos forrásokról, továbbá képtelenek pontosan hivatkozni. Ismét mondom, ez az egyik szélsőség. Nem azt mondtam, hogy ez a kritika bizonyos mértékig nem állja meg a helyét, mert azért van egyre példa bőséggel. A másik oldal az viszont úgy viszonyult az úgynevezett mainstreamhez, hogy ezek képtelenek elszakadni a 19. század követelményeitől, megmaradtak ügye pozitivistának, szemmeggyőződésük, hogy a valós történelmet ki lehet olvasni a forrásból, képtelenek gondolkodni, számukra az a történetírás, hogy visszaköfögik azt, ami a forrásban található, hisznek abban, hogy tények vannak, hisznek abban, hogy a múlt teljes mértékig feltárható, ezen kívül nem tudnak angolul. Most ismét mondom, a két szélsőség közé képzeljük el az egészet. Hadd idézek azonban egy klasszikust. Azért klasszikus, mert sajnos már több mint 10 éve nincs köztünk, ez Engel Pál. Engel Pálnak 2001-ben jelent meg egy írása a Népszabadságban, az Úri gyerekek tévúton. Ennek azonban megjelent egy kis kiigazítása. A kiigazítás egyetlen dologról szólt, a írás hangvétele miatt a szerkesztő úgy vélte, hogy hát aki ezt az írást írta, az kizárólag filozófus lehet. Tehát úgy jelent meg, hogy Engel Pál, történész, kötőjel, filozófus. Enger Pál ez zavarta, és a következő kiigazítást küzdte hozzá ez az egészhez. De hát miért olyan nagy baj ez, kérdezi az olvasó? Hát egyfelől azért, mert gyakorlatilag fogalmam sincs a filozófiáról. De nem ez a fő baj, ettől még nem tiltakoznék. A fő baj az, hogy a történész, filozófus már majdnem úgy hangzik, mint a történetfilozófus. Azt pedig tényleg nem szeretném, hogy bárki ilyesminek tartson. Kedves történész kollégám Gyáni Gábor nemrég amolyan etnográfus látogatást tett a mai posztmodern történet filozófusok különös világában. Már most én, hogy sokféle, akár filozófiainak is nevezhető probléma merül fel egy történet kutató életében, ezeket most nem részletezném, ám ezekből egyetlen egyen sem találkoztam a kötetben. Számomra ebből egyen világos, hogy a mai történet filozófusoknak sejtelmük sincs arról, miben is áll valójában a történet kutatás. Igaz, nem is lehet, hiszen kutató munkát, ez nyilvánvaló, soha életükben nem végeztek. Feltehetően megállnak a helyiket az élet számos területén, de amik filozófusként művelnek, annak bizony a kutató történész az égvilágon semmiféle hasznát nem beszél. Engel Pálnak erre a kis írására, akkoriban meglepő módon tudomásom szerint senki nem reagált, noha ebből is benne van az éles kritika, de azért aki ismerte Engelt, az ismeri a humorát is, tehát tudja, hogy miről van szó. Ha belemegyünk magába a kritikába, akkor itt még egy dolgot meg kell említenem, hogy konkrétan ezt a fajta posztmodern értelmezést egy olyan, ma már nem éppen divatos történetíró irányzat is támadta, és ezt a tényeket miért tudnék elmondani, mint a marxizmus. Nemrég hunyt el Erich Hauptmann, több mint 90 évesen, a következőt írta. A mai regényírók előszeretettel választják szét a reális valóságot a kitalációs helyett, így mosoly össze a határvonalakat a történeti tény és a fikció között. A posztmodern intellektuális divatok előretörése a nyugati egyetemeken, főleg az irodalmi és antropológiai fakultáson, melyek azt sugallják, hogy minden tény, amely az objektív létezés igényével lép elő, csupán intellektuális konstrukció, nem létezik lényegi különbség a tény és a fikció között. Ehhez képest Erich Hauptmannra hivatkozva Krausz Tamás már a következőt írja, hogy a mainstream meg a társadalom történet az a két maguralkodó irányzat. Tehát egymás mellé állítja a kettőt. Mondván, a két maguralkodó irányzat történetéről nagy számban az új hatalmi gépezet számára gyártanak legitimációs ideológiákat. Az érdekes dolog, mert általában a mainstream-et szokták ezzel vádolni, Krausz Tamás azonban ezt már a társadalom történetre is ráhúzza, majd rögtön hozzáteszi, hogy azért mégiscsak a mainstream van előbben. A konzervatív, neokonzervatív támadás a történetírás elméleti és gazdasági társadalomtörténeti módszer és tradíciója ellen oly mértékben felerősödött, hogy gyakorlatilag uralkodó pozícióba került az elmélettelen, neopozitivista, elbeszélő eseménytörténet. Majd ebből levont a tragikus konzekvenciát, ez pedig a következő. Posztmodernának is kifejeztés egyben erősítette a történelem relativista felfogását, megtörte a történettudomány oknyomozó jellegét, sőt az okokat és összefüggéseket kereső egyetemes magyarázó elméleteket politikai és hatalmi eszközökkel perifériára szorították, és ezzel együtt, most jön a lényeg, természetesen a marxizmus pozícióit is radikálisan meggyengítették. Nem vagyok benne biztos, hogy a marxista történetírás ettől omlott össze, de hát, hogy elhangzott, vannak tények és vannak értelmezések. Hova fut azonban ki napjainkban ez az egész dolog, hogy a levéltárak azok úgymond nem feltétlenül alkalmasak arra, hogy modern történetírást műveljek. Idézem Wolfgang Ernstet, német történész, Archívumok morajlása című munkáját. Vajon nevezhetünk-e kutatásnak egy olyan tanulmányt, amely egyszerűen átvesz egy adott osztályozást, a fondok állami archívumokban felállított határaihoz tartja magát, minek következtében saját tárgyát sem képes kijelölni. Még egy központosított államban sem mindig a Nemzeti Archívum az a mágnes, amely minden szétszúrott darabkát magához vonz. Az archívum hiányai cáfolják a történeti teljesség képzetét, de az archívum elbizonytalanítja a történelmet. Sőt, a levéltár nem csak azzal bizonytalanítja el a történészt, hogy sok minden hiányzik belőle, de azzal is aláknázza a belévetett bizalmat, hogy az egyes aktákban található elbeszélések csak egy részletét képezik annak, amit az archívum szerkezetileg archivál. Nem történeteket, hanem az állami közgatás logisztikáját rekonstruálja által a történész, melyet az akták hoznak működésbe. Őszinte leszek, én ezzel viszont már nem tudok mit kezdeni. A helyzet a következő. Én még levéltárban elbizonytalanodva nem éreztem magam, tehát megint csak azt tudom mondani, hogy ha bele valaki kutatni akar egy témát, akkor akármennyire posztmodern, nyilvánvalóan forrás egy festmény is, forrás maradhat egy ház, egy épített töm, egy előásott régészeti lelet, a modern korban forrás lehet egy fénykép, fénykép forrás lehet egy magnum felvétel, forrás lehet bármi, és minden tiszteletem az orális history is, de én speciál kedvenc főhősnőmmel, Slapta Etelkával már nem csinálhatok semmilyen orális tevékenységet, félre ne értsék, aminek a legfőbb oka, hogy 1876-ban meghalt. Tehát ha akarnék vele orális history-t folytatni, akkor sem menne, ez mutatja a korlátokat. Na most, senki, hát azért még a nekrofiliák nem jutottam el, de visszatérve a lényegre, én azt gondolom, hogy nincs olyan kutató történész és nincs olyan levéltáros, aki valaha azt állította volna, hogy Minden forrás megtalálható a levéltárokban. Nincs olyan kutató történész és levéltáros, aki azt állítaná, hogy levéltárunk kívüli forrással nem érdemes foglalkozni. Hadd maradjak én Schachtertel a példámnál, az ő 15 kötetes naplóját a Soproni levéltárban találtam meg, de ha a család birtokában maradt volna, mert nem kerül a levéltárba, ugyanolyan értékes forrás lett volna. Tehát nem ezen múlik. De mégis a levéltárba került, mert a család is úgy érezte, hogy ott a helye, a levéltár pedig örömmel fogadta be, mert a levéltár is úgy érezte, hogy ott a helye. És így jelentette azt, hogy aztán Vörös Károly a kezébe vette és kutatta, és egy Vörös Károly tanulmány révén jutott el volna, hogy kézbe legyen. Ilyen egyszerű a dolog, legalábbis megítélésem szerint. Természetesen tovább lehet vinni az elméletet, most Jacques Derridát idézném, a bajom az, hogy már igazán nem is értem, mit akar mondani. Napjainkban tehát semmi csak olyan zavaros és zavarba ejtő, mint az archívum szóban archivált fogalom. Az már sokkal valószínűbb és magától értetődő, hogy ehhez a pszichoanalízis a hozzájárult. Másként fogalmazva, a Freud keze is benne van abban, hogy nem tudjuk igazán pontosan, miről is beszélünk, amikor az archívumot emlegetjük. Én ezt a szöveget, elfogult vagyok, jegyzetelve tudnám maximum megérteni, mert nem igazán értem. Hogyan lehetne ebből a helyzetből tovább lépni? 2001-ben a Korall című folyóiratban megjelent egy több történésszel folytatott beszélgetés, ami pontosan arról szólt, hogy hát a társadalmi történet milyen helyzetben van Magyarországon. Kvázi szemben a mainstream-mel. Nagyon érdekes dolog volt, amit felvetette, két embert idéznék, Pácskai Verát, aki azt találta mondani, tehát több mint 10 éve, párbeszéd, vita, leszámítva a jelenkori, inkább politikai, mint sem tudományos kérdéseket, szinte nem is létezik, e tekintetben rosszabb a helyzet, mint a 1980-as évek végén, vagy a 90-es évek elején. Gyáni Gábor pedig a következőt mondta, ha az általában vett történetírás, valamint a társadalomtudományos kapcsolat, arra gondolok, akkor sommásan azt válaszolok a kérdésre, a viszony közöttük jelenleg gyenge, erőtlen, vagy éppenséggel nem is létezik. Ez a helyzet az, ami szerintem változtatni kellene. Tehát megint csak azt tudom mondani, hogy szerintem a mi feladatunk a következőkben. A társadalomtörténés feladata nem az, hogy elvből és élből kritizálja a mainstreamet, de a mainstream sem az, hogy élből visszadudja a társadalomtörténést. Valahol meg kéne találni egymás munkájával az értéket, mert megvan. Nem egymás ellenében dolgozunk. Azt gondolom, hogy minden történész feladata az egyetemi és a magyar történet tudomány szolgálata, annak az interpretációja. Vannak különféle módszerek, de nem lehet olyat csinálni, hogy a valamivel szemben határozott meg magam. Annak idején egy kiváló történész mondta, hogy Ausztria került abba a helyzetben a nagy német egység után, vagy különösen az Anschluss és a II. Világháború után, hogy Ausztria csak és kizárólag Németországgal szemben határozhatja meg magát. Ebben sem vagyok biztos, hogy így van, de értem a mondandója lényegét. Én azt gondolom, hogy a történettudomány egyes irányzatainak nem a másikra szemben kell meghatározni magukat. És még egy dolgot szeretnék hozzátenni a objektivitás jegyében, hogy azért a társadalomtörténészek egészen kiváló munkákat tettek le az asztalra, levéltári anyag használatával. Én nem tudok róla, hogy Benda Dula, amikor megírta a több évtizeden át készített Keszthely monográfiáját, hogy valahogy borzatózó gondolt volna a levéltári iratanyagokra. Nem tudok arról, hogy Kövér úr valaha elmenekült volna a levéltárak környékéről, érdemes belenézni a most megjelent Tiszaeszlár monográfiájába. Tehát a nagy elméletek mögött inkább utána a gyakorlat, hogy járok-e levéltárba, és tudok-e azzal valamit kezdeni. Van egy pont, amitől a történész kettesben marad az irattal. El tudja olvasni, tudja értelmezni, tud-e valamit kezdeni. Előadásomat pedig egy gondolattal és két idézettel zárnám. A gondolat az a következő lenne, hogy egy normális vita, és azt gondolom, hogy ez a mai talán egy ilyennek a kiinduló pontja lehet, egy érdemi vita, amelynek a célja nem a másik megsemmisítése, nem az érveinek az ábóvó elutasítása, az nem elválaszt, hanem közelebb visz egymáshoz, közelebb visz a megértéshez. Éppen úgy, mint ahogy meg akarok érteni egy korábbi időszakot a történelemben, meg kell értenem az akkor élő embereket, akik akkor éltek. Nem tudok nyilván az ő fejükkel gondolkodni, de az iratok nyomán ebbe az irányba kell elmondanom, hogy Huizinga mondta annak idején, hogy írta pontosabban a középkor alkonyába, hogy a poros iratok között mindig az élő embert kell keresni. Ami pedig az idézeteket illeti, hát itt említettem Takács Tibort, aki meghatározta a történész feladatát, a következőt mondta. Források nem önmagukért beszélnek, ha így volna semmi szükség nem lenne a történészekre. A múlt eseményei akkor válnak történelemmé, ha jelentést társítunk hozzájuk. Ez a jelentésadó tevékenység a történész fő feladata, ami óriási szabadsággal, egyben nagy felelősséggel is jár. Éljünk ezzel a szabadsággal és a felelősséggel, és egy irodalmi idézettel zárnék, ezt pedig azért tenném, mert 1991-ben egy Simon Shama nevű amerikai történész jelentetett meg egy könyvet, ennek az volt a címe, hogy Dead Certainties, könyve egy 18. századi amerikai esemény tálalt. A dolog lényeg annyi volt, hogy a valós történeti forrásokat abszolút fikció, általa kitalált fikciós elemekkel vegyített, majd a végén elárulta, hogy ennek a fele fikció, a másik fele nem, és hogy ennyit ér az egész történetírás. Erre meg azt mondom, hogy itt van a történésznek a tisztessége is, hogy a fikciót nem viszem bele, a fikció az a regénynek a része. A fikció szükségszerűen annyival jelenhet meg, hogy a forrást értelmezem. Karinti Frigyesnek van egy verse, ez a címe, hogy Nihil. A művészetnek ne legyenek korlátai, se ütem, se vonal, se szín, vagyis az a művészet, amit az ember gondol, és ha nem gondol semmit, az is művészet, és ha csak érez valamit, az is művészet, és ha neked nem, hát nekem, és ha neked ez nem képez művészetet, kedves Ernő, hát akkor nem művészet, nem is az a fontos, hogy művészete vagy sem, nem az a fontos. Ennyi a vers. Én azt gondolom, hogy a történelem nem művészet, és ez különösen azért, mert Karinti így zárja le a dolgot, és ha ez nem művészet, hát ez nem az, de akkor nem is kell művészet. Hát szerintem pedig kell történet tudományos lenni.